Isten mondja, emeljétek fel fejeteket, mert elközelgett a ti megváltásotok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 80. részéből. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, ki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efráim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg bennünket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a veszei olyanok lettek, mint Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszti, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó seregek Istene, kérlek, tér vissza, tekints alá az egekből, és lásd, és tekintsd meg a szőlőt. És a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, amelyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged advent második vasárnapjáért. Köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk, és olyan jó azt megtapasztalni, hogy minden nap ünnep lehet, amit a te jelenlétedben, a te közösségedben töltünk el. Köszönjük neked a te gondviselő szeretetedet, ami az elmúlt héten is kísért bennünket. Köszönjük, hogy lépteinket ide vezetted, és köszönjük, hogy kivontál bennünket a hétköznapok rohanásából, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és te a szívünkre beszélhess. Valóban együtt imádkozunk a Zsoltár íróval. Arra van szükségünk, mennyei atyánk, hogy helyre állíts bennünket. Te látod, hogy az elmúlt héten is mennyi minden rombolta a mi szívünket, a lelkünket, a békességünket, a veled való kapcsolatunkat, mennyi minden támadta. Kicsinhitűség, félelem, aggodalmaskodás, emberi versengések, fiúság, a saját bűneink. Úr Jézus, azért imádkozunk, hogy te állíts helyre bennünket, te építs fel bennünket, egyen-egyenként lelki templommá, hogy igaz lehessen ránk, hogy a mi testünk a te szent lelked temploma. És építs fel bennünket közösségként is lelki házzá, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni, és így készüljünk nem csak a karácsonyra, nem csak a te első eljöveteledre emlékezve, hanem várva vissza téged, tisztogatva, szentelve a mi életünket neked. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te kész vagy most is eljönni a mi szívünkhöz, hozzánk szólni, és most is várod, hogy megnyissuk előtted a mi szívünk ajtaját. Szeretnénk minden akadályt elhárítani az útból, hogy a te igéd szabadon átjárhassa a mi életünket, és megváltoztassa, és a te képedre és hasonlatosságodra formálja. Így könyörgünk azért most, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, és szólj hozzánk a te igéden keresztül. Az Úr Jézus nevében kérünk. Ámen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen.
Hallgassátok meg ünneplő gyülekezet Istennek igéjét Péter első levelének második fejezetéből, a 25. versből. Olyanok voltatok, mint tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, amikor életemben először Erdélyben jártam, akkor egy helyi idős kor felé közeledő székely ember volt az idegenvezetőnk, ő ült a busz sofőre melletti első ülésen, és ő mutatta mindig az utat, mondta a mikrofonba a nevezetességeket, mire kell odafigyelni. Egy ilyen kirándulás alkalmával, amikor bolyongtunk Székelyföldön, eltévedtünk. Rossz utat mutatott, és először csak egy köves útra tévedt rá a busz, aztán egy földes útra, és egyre inkább azt éreztük, hogy majd nem sokára egy mezőn vagy egy erdőbe köt ki ez a hatalmas nagy busz. Ahogy így haladtunk az eltévedő úton, az idős bácsi egyre csak kereste a lehetőségeket, hogy hol lehetne megfordulni, hiszen egy nagy busz elég nehezen tud megfordulni, pláne egy nem kikövezett úton. És mindig próbálta segíteni a sofőrt, és az ő saját ízes székely nyelvén mondta neki mindig, hogy no, sofőr úr, ott érjen meg. Mentünk tovább, na, ott érjen meg. És a sofőr már megelégelte, hogy ez a bácsika egyfolytában utasítgatja, és akkor azt mondta neki, hogy ide figyeljen, én nem akarok megtérni. Nem akarok megtérni. Azért beszélek erről, azért mondtam el ezt a történetet, kedves testvéreim, ma advent második vasárnapján, mert ahogy az elmúlt alkalommal is elmondtam, ezeken az adventi vasárnapokon Krisztus 4 eljöveteléről szeretnénk szólni, és a mai alkalommal Krisztus második eljöveteléről hangzott az ige, és szeretném szólni az ő szent lelkének segítségében bízva az ő üzenetét, amely nem más, mint az ember megtérése, és az ember megtérése alkalmával, amikor Jézus a szívbe beszáll. Négyféle eljövetele van Krisztusnak, Bot Péter tanít erről bennünket, 18. században ezt írta. A mi Úrunk Jézus Krisztusnak 4 adventusa vagyon. Először midőn testben megjelent, másodszor midőn a szívbe bészál, és az embert megtéríti. Harmadszor midőn halála óráján elmegy az emberhez, és negyedszer midőn eljön az ítéletre. Középkorig visszavezethető biblikus hagyománya ez Bot Péternek, ezért szólunk a mai alkalommal tehát a Krisztus második eljöveteléről, azaz az ember megtérésekor való eljöveteléről. A felolvasott péteri ige tévejgő juhokhoz hasonlítja az embereket, tévejgő juhokhoz hasonlít bennünket. Egyetlen igevers, de egy gyönyörű kép, és a mai feladatunk talán az, hogy ezt a képet kibontsuk, és ennek a képnek az üzenetét megértsük, és életünkre alkalmazzuk. Tévejgő juhokhoz hasonlít bennünket. Gondoljuk végig, hogy mi történik az eltévedt juhokkal. Nyilván egy darabig az eltévedt juhok azok, akiknek már nincs pásztoruk, még egy darabig együtt maradnak, a csorda szellem, a nyáj szellem együtt tartja őket. Egy darabig még találnak legelőket, egy darabig még találnak forrásvizet, aztán egyre inkább szétszélednek, egyre inkább leamortizálódik a nyáj, és talán elragadja őket valami ragadozó állat vagy farkas. De itt az eltévedés nem csak egyszeri eltévedésről beszél, hanem azt írta le az ige, hogy tévejgő juhok. Gyönyörű szép a magyar nyelvünk, mert az eltévedés és a tévejgés között jelentős különbség van. Hiszen a tévejgés az már mindennapos realitás, mindennapos eltévedés. Az eltévedésnek a rutinszerű, életvitelszerű megvalósulása a tévejgés. Egy hosszabb időtartamot felölelő eltévedés. Aztán a tévejgésnek az oka legtöbbször, az első oka az egy tévedés. Valamit elvétettek a juhok. Eltéveszti a juh az utat. Nem visszafelé, nem oda megy, ahova kéne mennie. Talán csábító legelők téveítik el. Talán ez vezet a tévedéshez, és ezért véti el az utat. Az ösztön, az éhség, a kívánság uralkodik el rajta, eltéveszti az utat, és eltéved, és huzamosan, hosszú ideig eltévedve tévelyek. Ez a juhok számára a tévelygés. De mit jelent számunkra, emberek számára mindez? Hogyan értelmezhetjük az eltévelygő juhoknak a képét a mi életünkre, és ez hogyan érvényes egyáltalán ránk? Azt mondja először is ez az ige, hogy van egy tévelygő létállapot. Igen, van egy olyan létállapot, amely nem csak egy egyszeri eltévedésről szól, hanem tulajdonképpen tévedések sorozata, a tévelygés életvitelszerű űzésévé válik. Igen, a tévelygésbe süppett életről szól mindez. Szédelgés egyik vágytól a másikig. Mindig megfigyelhető az emberek, talán a saját életünkben is, hogy szeretnénk megvásárolni valamit, szeretnénk megkapni valamit, és hogyha megkaptuk, akkor már jön is a következő vágy. Gyermekeknél is ugyanígy van ez, kapnak egy ajándékot, örülnek neki egy óráig, két óráig, maximum egy napig, aztán egy-két nap múlva már jön a következő kívánság, jön a következő vágy. És ha azt megkapják, akkor jön a következő. Mennyire emberi, és mennyire valóban a tévelygésbe visz az, hogyha az emberek, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is vágyaiknak engedelmeskednek. Sok célt kitűz az ember az életében, a felnőtt világban, mert ez úgy valósul meg, hogy vannak különböző elérendő célok. Dolgozok ezért, és hogyha majd ez meg lesz, akkor minden rendben van. De mindig azt tapasztaljuk, és én is azt tapasztalom, hogyha elértem azt a dolgot, azt az anyagi dolgot, akkor egy ideig örülök neki, aztán újabb célt tűzök ki. És megint indul a munka, indul a hajtás, és tulajdonképpen sok cél van, sok kicsi kis apró cél, de gyakran az igazi nagy cél, az emberi életnek a célja, éppen ezekben a kicsi kis célokban elveszik. Nem tudunk már ráfigyelni. Persze létezik a tévelygőknek a csorda szelleme, ami azt hiteti el velünk, hogy hát más is így él, más is tévelyeg. Ez egyébként egészen általános és elfogadott életvitel. Minek itt eszmei célokat keresni? Minek itt túlvilági dolgokban hinni, meg egyáltalán miért kell állandóan önmagunkat vizsgálni és bűneinket keresgélni? Hát az emberek többsége ezt nem teszi meg. Igen, van egy ilyen nyáj szellem. Azt hiteti el velünk, hogy mégsem vagyunk egyedül. Mások is ugyanígy vannak. Milyen jó így együtt lenni. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a kocsmában a részegek teljesen normális állapotnak tartják azt, hogy minden nap elmennek és jól lerészegednek, hiszen ott van a cimborám, a szomszédom, a régi iskolatársam. Hát mi teljesen normális dolgot teszünk itt. Csak az, aki kívülről látja mindezt, az veszi észre, hogy ez mennyire nem normális. Mennyire nem normális az, hogy az ember tévelyeg az ő életében. Hiába van szolidaritás érzés, tudjuk jól, hogyha jönnek a nagy bajok, akkor ez a nyáj szellem, ez szerte foszlik, akkor elkopnak a jó ismerősök, akik talán egy ideig kitartanak velünk, akkor elfogy a baráti érzés, és akkor rájövünk arra, hogy valóban tévelygünk. Ahogy a tékozló fiúnak is eleinte, amikor sok pénze volt, akkor voltak barátok is. Aztán elfogyott a pénz, elfogytak a barátok, és ott van a disznók vájójánál, egyedül, a mélyponton. Ezt a tévelygő létállapotot hívja a Biblia saját nyelvén, saját korának a nyelvének a megfogalmazásában bűnnek. Ez a tévelygő létállapot nem más, mint a bűn, ami nem csak arról szól, hogy rossz dolgokat teszek egyfolytába, hanem inkább arról szól, hogy a tévelygő juh távol van valamitől. Távol van az Istentől. Távol van a gazdájától. És ez, ha akarja, ha nem akarja, romláshoz vezet. Mert nem az az eredeti állapot, hogy távol legyünk Istentől. Igen, ebből következik a második konklúzió, nevezetesen az, hogy a tévelygéshez mindig egy első tévedés vezet. Az indítja el, van egy ős tévedés, és ebből az következik, hogy az ős tévedés előtt van egy aranykor, amikor hihetetlen intimitásban és közelségben voltunk Istennel. Igen, van egy ilyen aranykor, de valaki mégis elrontott valamit. Valahol kisiklott az életem. Valahol lelkem elhagyta az Istent. Hiába voltam közel hozzá. Pedig vele voltam. Pedig innen nézve aranykorban éltünk. Nagyon jó, megelégedett állapotban. Gondtalanul és fesztelenül. Igen, most pedig inkább a létet, a mi életünket a gondterheltség és a feszültség jellemzi. És hogyha minél inkább felidézzük magunkba, és Isten igéje elénk adja ezt az aranykort, amely az ember tökéletes állapotáról szól, akkor valóban ez a gondtalanság és fesztelenség jön le róla. A Biblia az ősi tévedést és tévesztést Ádám és Éva bűnével írja le, az aranykort pedig az Éden kertjével, ahol az Isten által szánt élettérben ott volt az ember, és vele való hihetetlen közösségben élt Istennel. Hiszen az első emberpárnak nem volt szüksége Bibliára, nem volt szüksége imádságra, nem volt szüksége Isten tiszteletre, hiszen az derül ki a leírásból, hogy hihetetlen közvetlenséggel kommunikáltak Istennel. Nem kellettek különböző eszközök. Volt tehát egy ős tévedés, és volt egy olyan kor, amelyben még közel volt az ember az Istenhez. És végezetül fontos a mi életünkre nézve, a téveigés szempontjából az, hogy a téveigés végkifejlete nem az, hogy ugyanúgy élhetjük az életünket, mint hogyha közel lennénk hozzá, hanem az a végkifejlete, hogy meg fogunk halni. És ez a brutálisabb része a tévelgésnek, mert lehet, hogy az ember még jól is érzi magát akkor, amikor különböző földi célokat keres, azt megvalósítja, lehet, hogy érzi, hogy mennyire erős, leleményes és sikeres, lehet, hogy ez valóban kielégültséggel tölti el és élvezettel, lehetséges az, hogy a földi vágyaknak a hajszolása az nagyon kellemes és jó, mert egyébként nem is hajszolná az ember, de az embernek tudnia kell azt is, és nekünk tudnunk kell azt is, hogy mindennek a végkifejlete azonban nem lesz annyira kellemes. Ennek a végkifejlete a halál. Mondhatnám azt is, hogy lehet, hogy az a jó, amelyik eltéved, örül is neki, hogy lám, nincs itt a pásztor, most már végre annyit legelhetek, amennyit akarok. Ahhoz a forrás vízhez mehetek, ahova szeretnék, és ha úgy gondolom, akkor el is csatangolhatok a nyájtól, de a halál realitásával akkor szembesül, amikor megáll vele szemben egy farkas. És ez egy kép, kedves testvéreim, mert gyakran a tévejgő ember életében is, az életével szemben is megáll egy farkas. És lehet ezt a farkas nevezni betegségnek, lehet életkudarcoknak nevezni, érzelmi konfliktusoknak, és már is nem annyira kellemes a tévejgés. Már is realizálódik, hogy álljunk meg, mert ennek a vége csak halál lehet. Igen, ez nem riogatás, mert sokszor mondják, hogy a papok riogatnak azzal, hogy hát majd a halál, meg a kárhozat, meg a kénköves, tüzes tó. Ez nem riogatás, hanem ez a realitás. Ez a tapasztalati tény, hogyha a tévejgő sokáig tévejeg, és sokáig távol van az élet forrásától, akkor törvényszerű, hogy az életellenes erők egyre inkább birtokukba veszik. Hát mit várjunk? Mit várjunk attól az élettől, amelyik azt mondja az élet forrására, hogy nem, köszönöm, én nem kérek ebből. Hagyjanak engem békén az Istennel, én ateista vagyok. Azt mondják, hogy az egyetlen vállalható tudományos felfogás az ateizmus. Így gondolkoznak az embereknek a többsége. De hogyha az élet forrását elzárjuk, akkor hogy gondoljuk, hogy egyáltalán életben maradunk? Persze vegetálunk, persze vannak tartalékok. Persze sok évet, évtizedet le lehet élni anélkül, hogy az élet forrásából innánk, de végül is eljön az a pillanat, amikor találkozunk a farkassal, és ez egy szimbólum, minden olyan erő, amely felemészti az életet. A Biblia úgy írja le mindezt, a tévejgés végkifejletét, hogy a bűn zsoldja a halál. És nem Isten öl meg bennünket, azért ezt a tévedést el szeretném oszlatni. Mi magunk vagyunk a tévejgés útján. Mi magunk választjuk ezt az utat, mert ő olyan szabadnak teremtett bennünket, hogy nem zárt be egy kulcssal az Éden kertjébe, és azt mondta, hogy ki is veszem ezeket a tévedési lehetőségeket, aztán egy kis vitrínbe, mint egy ilyen üvegbe épített hajó, szemlélem az embert, milyen szép, de be van zárva. Isten szabadságot adott. Elénk adta azt az utat is, hogy el is tévejedhetünk. És ezáltal megadja azt a lehetőséget is, hogy az ember elinduljon a bűn útján, és nem ő okozza brutális betegségeket, hanem mi magunk. A modern holisztikus orvoslás egyre inkább azt látja be, hogy az ember saját magának a problémáinak a kivetülése, a betegség. Amikor életproblémák jönnek elénk, akkor nem más kell vádolni, hanem elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy milyen úton, milyen tévúton jutottam el idáig. Mert hogyha az ember ezt nem teszi meg, akkor nincs meg az a lehetősége, nem adja meg maga számára azt a lehetőséget, hogy megforduljon. És tulajdonképpen a mai igehirdetésemben is ez a fordulópont, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében is volt ilyen fordulópont, hogy van megfordulási lehetőség, van megtérési lehetőség. Hogy az Úristen nem úgy alkotta meg a világot, az embert, hogyha elindultál a bűn útján, akkor magadra vess, hanem azt mondja, hogy van megfordulási lehetőség. És mindig készít alkalmakat erre. Olyan ez, kedves testvérek, mintha egy folyón lefelé utaznánk, egy gyors sodrású hegyi folyón, és talán tudjuk, talán érezzük, hogy van a folyón egy zuhatag. És talán egyre több jel mutat arra, hogy közeledik a zuhatag. Jön a zuhatag, ülünk a csónakba, és a parton, milyen érdekes, egyre sűrűbben vannak kikötési lehetőségek, stégek, ahova oda lehet kötni a csónakot, és meg lehet menekedni attól, hogy végleg belemenjünk, beleessünk a zuhatagba. Ilyen kitörési, kikötési lehetőségeket ad mindannyiunk számára az Úristen. Van megfordulási lehetőség. Ha megtérünk, megfordulunk, nem csak valamiből, nem csak a tévejgésből, a halál felé menetelő életből, hanem valakihez térünk meg. Jézushoz térünk meg, ahogy Péter apostol leírja, lelkünk pásztorához, gondviselőjéhez. És nem csak mi térünk hozzá, hanem ő is hozzánk tér, és tulajdonképpen ez Krisztus második eljövetele, második adventusa. Ő közel jön hozzánk, és beszáll a mi szívünkbe. És már nem leszünk eltévedtek. Nem csak a juhok térnek meg tehát a biztonságot adó akolba, hanem a gazda költözik az ő közelükbe. A gazda költözik közéjük, és beléjük az ő szívükbe. Miért jó ez? Azért jó, mert az eredeti állapot tulajdonképpen az otthon létel. Azért jó ez, mert az eredeti létállapotba érkezünk meg. Hazatérünk, mondhatnám ezzel a szóval is. Aztán azért is jó, mert az ő jelenléte megóv a további tévedések sorozatától. Fogunk még tévedni, de mégsem tévedünk el. Mégsem tévelygünk. És ez jelentős különbség. Csak figyelni kell rá, mert ő a jó pásztor, ahogy ezt magáról el is mondta János evangéliumában. János evangéliumának 10. fejezetéből néhány verset hadd idézzek ezzel kapcsolatban. Az Úr Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Igen, ő az, aki hozzánk szól, akinek a hangjára megtért juhok hallgatnak, mert ismerik. Mi a tennivalónk? Végül erre a kérdésre válaszoljunk advent második vasárnapján. Talán az első fontos dolog, amit az ige alapján meg kell tennünk, az az, hogy ismerjük fel tévejgő állapotunkat. Ismerjük fel, hogy vannak olyan szegmensei, ha nem is teljes mértékben az egész életünk, amely eltévedt, amely bűnöktől terhelt. És fogadjuk szívünkbe őt. Fogadjuk valóságosan a mi szívünkbe. Hogy ez hogyan és miként zajlik, erről igazán nem sokat lehet mondani, mert szavakkal nehezen kifejezhető, de mégis annál hathatósabb valóság, hogy Jézus az életünkbe tud költözni. És hogyha már korábban megtörtént mindez, akkor fedezzük fel tévútjainkat, és térjünk vissza az első szeretethez, ahhoz a szeretethez, amely már megszólított egyszer. Ezt az adventi feladatot bízza ránk tehát most az Istennek az igéje, hogy a testben eljött Krisztus az nem csak egy testben eljövő történelmi személyiség, hanem a mi megtérítő lelkünknek a pásztora, gondviselő Istene. Így térjünk meg ő hozzá, így nyissuk meg a szívünket, az életünket az ő kegyelme előtt. Hogy el tudjuk mondani azt, amit Dávid az ő gyönyörű zsoltárában, a pásztor Dávid a zsoltárában elmondott, az Úr az én pásztorom. 23. zsoltárt szeretném végezetül felolvasni. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. A vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultékban poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te eljöttél, hogy ember lettél, hogy a mi testvérünk lettél, és a mi barátunk akarsz lenni. Kérünk, jöjj a mi életünkbe, mert felismerjük és felismertük, hogy vannak téveigő állapotaink, és lehet, hogy teljesen téveigésben vagyunk. Távol vagyunk tőled, bűnökkel terhelten telnek mindennapjaink. Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy te közel hozod az Istennek a jelenlétét. Ezért azért fohászkodunk mindannyian, hogy jöjj a mi szívünkbe, te járd át a mi lelkünket, testünket, hogy tudjunk megfordulni, tudjunk helyreállni a te erőddel. Cselekedd meg így a mi szívünkbe a bűnbocsánatot, cselekedd meg a valódi látást, és add, hogy tudjunk együtt örvendezni minden megtérő bűnösnek. Így áld meg mindannyiunk életét, szeretteink életét, azoknak az életét, akik bár a mi szívünk szeretetében vannak, de tudjuk, hogy te nem vagy az ő életükben. Imádkozunk beteg szeretteinkért, azokért, akik nehézséget, lelki vagy testi kínokat élnek át. Könyörgünk a gyászolókért, megsebzett lelkű embertársainkért. Munkáld az ő életükben, hogy rá tudják bízni életüket, és tudjuk, hogy amit te a kezedbe veszel, abból csak is élet fakadhat. Ezzel a bizalommal, ezzel a gyermeki hittel imádkozzuk azt az imádságot is, amelyet te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most is az örökké valóságban. Amen. Körünkben üdvözölhetjük a Lévai József Református Gimnázium 11. B osztályát, akik egy műsorral készültek, és már meg is érkeztek ide a templomunkba. Kérném őket szeretettel, hogy jöjjenek ide az úrasztalához, és mondják, énekeljék el azt, amivel készültek.
Iskolánkat 1560-ban alapította Miskolc városának református hitű lakossága, a város magisztrátusa és református egyháza. Története során sok nehézségen ment keresztül, de Isten kegyelméből 1996 óta újra egyházi intézményként működik. Nevét Lévai Józsefről, a szabadságharc idején élt református költőről és politikusról kapta. Iskolánkban több mint 700 tanuló jár, és egy 60 tagú nevelőtestület biztosítja a színvonalas oktatást. A tanulók 4 és 6 osztályos képzésben részesülhetnek, és biztosít az iskola szakosodási lehetőséget is. Érdeklődésének megfelelően mindenki választhat matematika, informatika, angol, természettudomány, történelem, média és az általános gimnáziumi szakok közül. Szeretnénk ragaszkodni gimnáziumunk nemes hagyományaihoz, a magyarországi reformáció örökségéhez, a Szentírás igazságához. Nevelőink fontosnak tartják, hogy öntudatos, felnőtt, hívő emberekké váljunk. Fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy kiben és miért hiszünk. Hogy meg tudjuk különböztetni az értékest, az értéktelentől, és képesek legyünk önállóan, logikusan, kritikusan gondolkodni, dönteni és cselekedni. Ezért igyekeznek a tanulókat megismertetni a humán és a reál tudományok mellett, Isten beszédével és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival. Az iskolai hitélet közösségi alkalmai előkészítik és segítik betagolódásunkat a gyülekezeti életbe. Gondosan ápoljuk az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat. A diák önkormányzati munkában pedig a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat, áldozatvállalás és érdekérvényesítés lehetőségeiben gyakoroljuk magunkat. Iskolánkban a pedagógusok a legtöbbet igyekeznek tenni azért, hogy minden növendékünk fel tudja ismerni és mutatni azokat a képességeket, amelyeket egyedül ő kapott teremtőjétől. Szeretettel ajánljuk tehát iskolánkat a gyülekezetbe járó középiskolai tanulmányok előtt álló fiataloknak. Most pedig szeretettel hallgassák meg a 11. B osztálynak a műsorát. Mindjárt pedig amanapok nyomorúsága után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen.
Karácsony fénye. Rejtett reményt nem öl most úgy a kétség, mint máskor, mert az Isten átkarol. Eloszlik bú, fásult közöny, sötétség, ha gyertya gyúl a gyantás ágakon. E vakvilág örökvilágossága így gyúlt ki egykor Betlehem egén, s advent nagy üdvigéretét beváltva, ma is reményt ragyogva kéle fény. Bűnös szívekre, hogy kegyelmet hintsen, az emberért lett emberré az Isten. Mindent megtett tehát ő, ember, érted? Mindent, mit égen s földön lehetett. Tégy érte hát te is, akkor megérted. Karácsony fénye, égi szeretet.
Az igazi világosság eljött, volt már a világban, mely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Mert látták az én szemeim a világosságot, amelyet készítettél minden népnek a szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására.
A nép, amely sötétségben ül vala, lát a nagy világosságot, és akik a halál árnyékában s földében ülnek, azoknak világossága támad.
Kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, és az Isten vala az ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne van a világ világossága, és a világosság az emberek világossága. És a világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Ki sok szeretem, de iglen, eltitkod volt Atya Isten.
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot.
Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
Ezt a mi hitetlenségünk és nagy tehetetlenségünk
Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
Míg a világon vagyok, a világ világossága vagyok.
Igaz az Isten igéje, kivel ér ember elméje, kinek megmarad ereje, és
míg világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.
Én világossággal jöttem a világra, hogy senki nem maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz.
Szép tündérország támadt fel szívemben, ilyenkor, decemberben. A szeretet csillagára nézek, s megszáll egy gyönyörű, titkos igézet, ilyenkor, decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, beheggeztem a sebet a szívemben, ilyenkor, decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorú nézek, a kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így, decemberben.
Egy bizonyos idő után akárhány karácsonyfát láthatsz, Mindig csak egyet látsz, s a többi látszat. A többi öröm másé, idegen, elrabolt öröm. Jézus Krisztus hozzánk csak egyszer jön. Csak egyszer száll le az angyal, kitárt, fehér szárnyal, s hozzá el a békességet. Egyszer jön Boldi Zsermírhával. És többé nincs békességünk, nincs Máriánk, se Szalmánk, de erre az egyére mindig emlékszünk, és ott is gondolnak ránk. Advent. Nincs csendülő hangzása magának a szónak, és mégis cseng. Nem a fülünkben, hanem a szívünkben. A gyermekszemek felragyognak rá. Számolni kezdik, hányat alszunk még. A karácsonyfára gondolnak, meg az ajándékokra. De van köztük, aki az ajándékra is igazán gondol. A kimondhatatlanra. Isten csodálatos ajándékára, mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Olyan jó együtt örülni a gyerekekkel, és örülni a gyermeknek. Olyan jó olyanná lenni, mint ők, és olyanná lenni, mint ő. Olyan jó gyönyörködni ő benne, hogy őt szemlélvén elváltozunk. Advent, jövetel, az ő jövetele. Jézus jött az ő mennyei dicsőségéből, hogy megváltson engem magának, és megnyissa nekem az elveszett és elsötétedett, de visszavett és megdicsőült paradicsom ajtaját. Jézus jönni fog, hatalommal és dicsőséggel. Hazaviszi az övéit, és jön ítélni, uralkodni a földön. A kegyelem teljes múltidő, és a csodálatos jövő idő között azonban itt van a jelentőség teljes jelen idő. Jézus jön, ma is lelke által minden szívbe, amely hallja őt, és megnyílik előtte. Jön oda, ahol még sohasem volt valóságos helye, trónja, hanem csak vendégfogadós szállása, jászola. Sőt, jön, és zörget még ott is, ahol észrevétlenül detronizálta és kitessékelte őt a meglangyosodott szív. Úgy, amint Jézus vendégéje, a laodíciaiakat leplezte le ebben. Aki ez a jövetel először vagy újra valósággá lett, az valóban boldog karácsonyt ünnepelhet, és félelem nélkül tekintett a földi jöventőbe, és Jézus jövetelén át az örök jövőbe. Nincs nagyobb boldogság a földön, nincs a mennyben sem, mint maga Jézus, aki jött, jön és jönni fog. Áldott adventet kívánunk!